Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Pénteki műsorunk híreiből.
Ferenc pápa előszólevele, az Amoris Laetitia a maga teljességében érvényes.
Magyar küldöttség a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata éves találkozóján Frascatiban. Interjú Szijjártó Péter külügyminiszterrel.
Don Giussani teológiája, Varga János atya a bécsi Pázmáneum rektorának helyszíni tudósítása a Rimini meetingről.
Ferenc pápa előszólevele, az Amoris Laetitia a maga teljességében érvényes. A Civiltà Cattolica jezsuita folyóirat tette közé Ferenc pápa levelét, amelyet a szentatya Stephen Walford angol világi teológusnak, ötgyermekes családapának írt, válaszként azokra a kérdésekre, amelyeket az író hozzáintézett. Ferenc pápa válaszában kiemeli, hogy az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás nem egy vademécum, egy zsebkalauz, hanem az egyház tanítóhivatali értelmezése, mindig folytonosságban, törés nélkül, állandó érdelődés folyamatában.
2017. augusztus 1-én válaszolt Ferenc pápa Stephen Walford angol teológus megkeresésére, aki a családról szóló Amoris Laetitia apostoli buzdítás kapcsán néhány kérdést intézett a Szentatyához. Ferenc pápa egyetlen közös, rövid válaszban felel a feltett kérdésekre, amely egyúttal a szerző Ferenc pápa család és válás, a hűség és az irgalmasság védelmében címmel a közeljövőben megjelenő könyv előszavaként szerepel. A levélváltás előtt Ferenc pápa 2017. július 27-én magánkihallgatáson fogadta Stephen Walfordot népes családjával együtt.
A Szentatya levele mindenekelőtt leszögezi, hogy az Amoris Laetitia kezdeti szinódus utáni apostoli buzdítás egy hosszú egyházi megfontolási folyamat gyümölcse, amely magában foglal két szinódust, a helyi egyházak tanácskozásai püspöki konferenciájukon keresztül. Ebben a folyamatban részt vettek a megszentelt élet intézményei, a katolikus egyetemek. Az egész egyház imádkozott, töprengett és felajánlotta sokféle hozzájárulását. Mindkét szinódus bemutatta végső következtetéseit.
Ferenc pápa a levelében kiemeli, hogy ebben a folyamatban leginkább az a szándék érintette meg, hogy Isten akaratát keresik azért, hogy jobban szolgálják az egyházat. Ez a keresés megfontolásokon, véleménycseréken, imádságon és megkülönböztetésen haladt keresztül. Természetesen voltak kísértések is a folyamat során, de a jó szellem felül kerekedett, aminek gyümölcse a lelki öröm.
Az Amoris Laetitia apostoli buzdítás egyetlen egész, ami azt jelenti, hogy megértéséhez az elejétől kezdve végig kell olvasni a maga teljességében, mert olyan előrehaladás van benne, amely a teológiai megfontolásokat és azok módjait is érintik. A buzdítás nem egy vademécum, egy zsebkalauz, amely különféle témákat tárgyal. Ha az apostoli buzdítást nem a maga teljességében és az érvek sorrendjében olvassák, ahogy azt megírták, akkor azt nem értik meg, vagy tévesen értelmezik.
Az apostoli buzdítás jelenlegi és konkrét problémákkal szembesül, mint a család a napjainkban, a gyermeknevelés, az előkészület a házasságra, a nehézségben lévő családok és így tovább. Ezeket a témákat abban az értelmezésben tárgyalták, ami a dokumentum egészéből ered, mindig folytonosságban, törés nélkül, állandó érlelődés folyamatában. Végül Ferenc pápa megjegyzi, hogy a buzdításban az etikai helyzeteket érintő problémák követik Aquinói Szent Tamás klasszikus tanítását.
Magyar küldöttség a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata éves találkozóján. Interjú Szijjártó Péter külügyminiszterrel. Idén a vallás és a lelkismereti szabadság kérdéseivel foglalkozik éves találkozóján a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata augusztus 23-a és 26-a között a Róma közelében található Frascatiban. A megbeszélésen követendő példának tekintik a magyar segítséget a közelkeleti keresztények és az európai keresztény örökség védelme érdekében. A 2010 óta minden évben megrendezett találkozón a magyar kormány képviselői is részt vesznek. Ez alkalommal Szijjártó Péter külügyminiszter is jelen van a megbeszéléseken, akivel a helyszínen beszélgettünk.
Miniszter úr, miért fontos a kormány számára, hogy több képviselője is részt vegyen a Frascati találkozón? Szeretettel köszöntöm Frascatiban a Vatikáni Rádió mikrofonjánál.
Magyarországnak egy olyan kereszténydemokrata kormánya van, amely nem csak nevében kereszténydemokrata, és amely komolyan veszi azt, hogy milyen felelősséggel jár egy 1000 éves keresztény államiság hagyományainak és örökségének ápolása. Ráadásul Magyarországnak egy olyan kormánya is van, amely nem csak Magyarország keresztény tradícióit és örökségét veszi komolyan, hanem az európai keresztény gyökereket és hagyományokat is és örökséget is komolyan veszi, és azok ápolásának fontossága mellett is kiáll. Az elmúlt időszak európai történései pedig világosá teszik, hogy mekkora a felelőssége az európai kormányoknak abban, hogy a keresztény Európa valóban keresztény maradhasson, hogy mekkora az európai kormányok felelőssége abban, hogy Európa meg tudja tartani a keresztény gyökereit és tradícióit, hiszen világos, hogyha Európa elveszíti ezt az örökségét, akkor el fogja veszíteni azt a csatát is, amelyet jelenleg azért vív, hogy a jövőben is a legerősebb kontinens maradhasson.
Idén a vallás és lelkiismereti szabadság áll a tanácskozás középpontjában. Melyek a főbb gondolatok, amiket kiemelne?
Ez a nagyon fontos sajátossága ennek a szervezetnek és ennek a találkozónak, hogy az itt elhangzottakról a nyilvánosságot nem tájékoztatják első kézből, hiszen ez egy informális társaság és egy informális tanácskozás. Azt azonban el tudom mondani, hogy jó érzés olyan politikus társak között lenni a világ minden tájáról. Ugandától, Zambián keresztül, az Egyesült Államokon át egészen Horvátországig, akik elég bátrak ahhoz, hogy kiálljanak a meggyőződésük és a hitük mellett. Itt nincs az az érzés az embernek, mint néha az Európai Uniós Külügyminiszterek Tanácsában, ahol számtalanszor merül fel az a kérdés, hogy végre a keresztény közösségek védelme érdekében is lépjünk fel, azt tegyük be valamilyen európai dokumentumba, és általában a válasz erre mindig az, hogy ne beszéljünk a keresztény közösségekről, az mert mégiscsak túl közvetlen vagy túl direkt lenne, hanem beszéljünk inkább vallási kisebbségekről, de hát ezzel én úgy vagyok, hogyha én a keresztény közösségekről szeretnék beszélni, akkor nem vallási kisebbségeket mondok, mert most itt ilyen probléma azért nincsen. Szerencsére az Európát békjóban tartó politikai korrektségnek és képmutatásnak itt nem találhatók meg a jegyei, úgyhogy én magam először vagyok itt ezen a tanácskozáson, de nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam, hogy eljöjjek.
A magyar képviselők hogyan gazdagíthatják hozzájárulásukkal a témáról folyó párbeszédet?
Magyarországnak a megbecsültsége és a magyar kormánynak a megbecsültsége ebben a körben kifejezetten magas. Tekintettel arra, hogy a magyar kormány azon kormányok között van Európában és globálisan is, amely nem csak beszél a keresztény közösségek védelmének fontosságáról, hanem valóban tett is annak érdekében. Ugye egészen egyedülálló, hogy egy külön kormányzati egység, egy helyettes államtitkárság foglalkozik a veszélyben lévő keresztény közösségek megsegítésének ügyével, ilyen más kormányzatokban nincsen. A Magyarország segít, vagy ahogy itt mondják, Hungary Helps programot is kifejezetten példaként állítják mások elé. Ugye az látszik, hogy a világ számos erős országában is egyre inkább törnek elő azok az irányzatok, amelyek az örökség, a vallási értékek melletti kiállást célozzák meg. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban is egy nagykövetet neveztek ki vallásszabadság védelmére. Nem véletlen, hogy néhány héttel ezelőtt Washingtonban az amerikai külügyminiszter 87 ország delegációját látta vendégül, ahol kifejezetten a vallásszabadság és a szabad vallásgyakorlás kérdéséről beszéltünk, amely egy Isten adta jog, és egyetlen egy ember sem veheti el azt a másiktól. ezekben a körökben a magyar segítség, amelyet a közel-keleti keresztény közösségeknek nyújtunk, illetve az a hozzáállás, amelyet az európai keresztény örökség megőrzése érdekében tanúsítunk, az itt kifejezetten példaként, követendő példaként értékelődik.
Ferenc pápa a résztvevők fogadásakor beszédében kiemelte, hogy ma a keresztény kisebbségek helyzete tragikus módon súlyosbodott a világ egyes régióiban. Melyek a magyar kormány következő lépései, tervei ennek enyhítésére? Ugye a napokban járt Magyarországon Beser Arály, libanoni maronita pátriárka is például.
Hát, hogy Libanonnál maradjunk, két példát hadd mondjak. Egyrészt több mint 40 libanoni keresztény templomnak a felújítására adtunk nemrégiben több mint $500,000 forrást, amelynek a felhasználása kifejezetten hatékonyan zajlik, és Libanonban keresztény templomok tucatjai újulnak meg magyar költségvetési támogatásból. Másrészt pedig pátriárka magyarországi látogatása során egy újabb 1 millió euró felajánlásáról döntöttünk annak érdekében, hogy családsegítő központokat, illetve ehhez kapcsolódó intézményeket hozzanak létre, de nemrégiben a lengyel kormány humanitárius ügyekkel foglalkozó miniszterével is megállapodtunk abban, hogy Szíriában egy keresztény közösség által fenntartott árvaházat újítunk fel és bővítjük ki a kapacitását. Tehát mi ugye közvetlenül segítünk, nem nemzetközi szervezeteken keresztül. A súrlódást és az egyéb kockázatokat természetesen elkerüljük, és a hozzánk látogató közel-keleti egyházi vezetőkön keresztül közvetlenül juttatjuk el a támogatásunkat azokhoz a közösségekhez, amelyek valóban bajban vannak. Ugye Magyarország kormányának nemzetközi szinten sokat bírált politikája is ezen a talajon áll. Mi nem akarunk bajt hozni Európába, viszont mi oda visszük direktbe közvetlenül a segítséget azokhoz a közösségekhez, akik valóban abban a helyzetben vannak, hogy szükségük van a segítségre.
Ma már Európából sem kell kilépni ahhoz, hogy a keresztényeket érő diszkriminációval, atrocitásokkal találkozzunk. A magyar kormány miként lép fel ez ellen az európai szintéren?
Minden egyes európai fórumon harcolunk annak érdekében, hogy Európában ne alakuljon ki az a helyzet, hogy a vallásszabadság az mindenkire vonatkozik, kivéve a keresztényekre. Harcolunk az ellen, hogy Európában újonnan érkező kicsi, hangos közösségek elvitassák a jogunkat attól, hogy továbbra is kereszténynek gondoljuk ezt a kontinenst. Nyilvánvalóan egy-egy újabb migrációs hullám veszélybe sodorja Európa keresztény identitását, így ezeket a migrációs hullámokat meg kell állítani, sőt, elejüket kell venni, el kell érni, hogy ezek ne is érhessék el az európai kontinenst. Úgyhogy ebben a kérdésben továbbra is keményen, kőkeményen fogunk harcolni, és a migrációs hullámokat ösztönző tényező kiiktatásán fogunk dolgozni. Minden lehetséges európai fórumon fel fogunk lépni annak érdekében, hogy az európai keresztény civilizációt fenyegető veszélyt elhárítsuk.
Szijjártó Péter külügyminiszterrel Somogyi Viktória készített interjút.
Don Giussani teológiája. Varga János atya a bécsi Pázmáneum rektorának helyszíni tudósítása a Rimini Meetingről.
Köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit a Rimini Meetingről. 2017. decemberében Európában először 3 napos konferenciát tartottak Lugánóban Luigi Giussaniról, amelynek anyagát kötetben is kiadták, Luigi Giussani teológiai gondolatmenet és ökumenikus nyitás címmel. René Roux, a Lugánói Katolikus Egyetem rektora, és Don Stefano Alberto beszéltek az esemény kapcsán Giussani teológiájáról és annak hatásáról a 20. század egyházára, gyümölcseiről, mint a Communione Liberazione és maga a meeting. Roux kiemelte, még a Csiele mozgalomhoz tartozók is azt mondták, hogy felfedeztek olyan új dimenziókat Giussani gazdag gondolatrendszerében, amelyeket nem ismertek. Ez segít újraélni a kezdeteket. Don Stefano így folytatta. Nem fedezzük fel Krisztust, ha csak nem abból a kérdésből kiindulva, ki vagyok én valójában. Ha a Krisztus a múlt egy nagy személyisége, a morál mestere, egy tanító, de nem egy jelenlévő valóság, akkor a kereszténység legfeljebb egy jámbor emlék lehet, de nem valami, ami megváltoztatja az életemet, érdekesebbé, jobb ízűvé téve azt. Ha nem egy kortárs valóság, akkor a kereszténység morálra és tanításra redukálja magát. A kereszténység esemény, tapasztalat, de ki beszélt erről 50 éve? A Lugánói Egyetem rektora kifejtette, Don Giussani teológiai gondolatmenete a vallásos érzékből indult ki, amelyet természetesen meg kellett tisztítani a modernista rárakódásoktól, és amelynek lényege, hogy iskolázni, nevelni kell. Ma is láthatjuk, mennyi szörnyűséget lehet elkövetni egy deformált vallásos érzékből fakadóan. Nem a történeti kritikai egzegézissel, hanem az emberi tapasztalat tanúsága szerint az Isten szavával Krisztussal való találkozásra épülő, és ebből a szempontból olvasott szövegek alapján tudjuk 100%-osan elérni azok történelmi hitelességét. Éppen ez a személyes tapasztalatra való odafigyelés teszi lehetővé a helyes hermeneutikát. Egy tegnapi találkozás talán minden résztvevő kicsit másképp mesél el, de a találkozó igazsága megmarad, és ez az, ami számít, magyarázza Rú. Ha így olvassuk a Szentírást, akkor jutunk el a központi mondani valóhoz. Ez a megközelítési mód láthatja azt, amit a szöveg mondani akar. Ez nem valami egészen új dolog. Mindig így álltak hozzá az írásokhoz, mint valamihez, ami élő egy közösségben, az egyház hagyományában. Ami új, hogy Giussani egy kritikus kontextusban tette mindezt. Ez az ő eredetisége. Hogy újra megnyitotta ezt az utat, hogy hihetővé tette az írások megközelítésének ezt a módját emberi, intellektuális alapon. Ami sokakat megfogott Giussaninál, hogy kitárta a Szentírás ajtaját egy olyan tapasztalatra, ami más egyházi közegben addig ismeretlen volt. Történelmi kontextusba akartam helyezni az egzegézisnek ezt a formáját, megmutatni, mi a logikája annak, ahogyan Giussani közelített a Bibliához, fejezte be a lugánói rektor. Don Stefano hangsúlyozta, az első századok keresztényei is így látták az írásokat, mint egy élő valóságot, mint egy zajló történetet. Amit Giussani mindig is hangsúlyozott, hogy nem akart alapítani, létrehozni semmi újat, nem tartott igényt az eredetiségre, hanem újra akarta javasolni izgalmasan és egzisztenciálisan vonzó módon a kereszténységet annak lényegi elemei szerint. Csak ebből a hozzáállásból, hogy nem akart semmi újat, született egy újdonság, egy eredeti valóság, azaz újra megtörtént a kezdet. Amit megmutatott Rú, az egy alapállás, hogy hogyan űzi valaki a teológiát. Kell tanulni, vizsgálni, asztalnál elemezni, de ez egy élet. Nincs más teológia, kritikus reflexió, mint amit tanul az általa létrehozott életből, fejezte be Don Stefano Alberto. Remény Svédországból. Dolgozni, élni, hinni együtt címmel Anders Arborelius bíboros volt a meeting vendége. A svéd főpásztor 1949-ben született, luteránusként keresztelték, majd egy szerzetes nővérrel való találkozás hatására 20 évesen katolizált. 2 év múlva belépett a karmelita rendbe. 1979-ben szentelték pappá, 1998 óta Stockholm püspöke, a 2017-es svédországi pápa látogatás és ökumenikus találkozó után kreálta bíborossá Ferenc pápa. Svédországban hiányzik a munkaerő, például az öreg otthonokban. Individuális társadalom, a család, a közösség gyenge, mondta. Hála a migránsoknak, van remény az öregek számára. Azt mondják, több szeretetet, segítséget kapnak tőlük, mint a honfitársaiktól. Arborelius hangsúlyozta, az egész üdvösség történeten végigvonul a migráció Ábrahámtól Jézusig. Nem új jelenség ez Svédországban, főleg a katolikusok körében, ahol 80% külföldi. A svédek kisebbségben vannak, a svéd katolikusoknak kell integrálódniuk. Ez nehéz, de hasznos valóság, mondja, meg kellett tanulni, nem vagyunk a világ közepe, megéljük az alázatot. Mivel a luteránus felekezet aránya csökken, 50 éve 90% volt, most 60%, ezért a katolikus egyház evangelizációs feladatai egyre nagyobbak. A remény üzenete Európa számára, hogy lehet keresztényként élni egy szekularizált társadalomban. Az egyház kisebb, szegényebb, alázatosabb lesz, de talán így közelebb kerül Krisztushoz. Az ökumenizmusban 2 közös terület meghatározó, a lelkiség és a társadalmi jelenlét, mondta a svéd bíboros. Baráti légkör van, ami segít megélni a hitet, segíti a dogmatikus akadályokon való átlépést is. Az egység jele, hogy együtt nyitottak az érkezőkre. Fontos a felekezetek közötti barátságot erősíteni egy szekularizált társadalomban, ahogy itt Riminiben teszitek, mondta a bíboros. A legnagyobb remény, hogy Krisztus nem hagyja el nyáját. Ez az ő folyamatos kegyelme. Varga Jánost hallották Riminiből, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Figyelmüket megköszönve búcsúznak a szerkesztők,
Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.